A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a mai Millás reggeli, ami itt elkezdődött a Rádió Café 98.0-án. Augusztus 22-e reggel van, fél hét múlt egy perccel, és itt van Ács Gábor.
De leginkább itt van Gede Balázs.
Leginkább vagyok én itt.
Persze.
Hát te viccei. Megint volt egy kis reggeli kalandunk, még az alsó rakparton gépek mozogtak, ezért lezárták egy kis időre.
Miután tegnap ellenőriztük, hogy minden rendben, megnyitották, de ma reggel ismét sikerült beleszaladni, de csak szelektíven.
Nem akárhol, hanem amikor már lefordulsz a híd alá, és már opciót sincs, csak legfeljebb valami nagyon trükkös tekergéssel, és hogyha nem álltak rád, odáig leenged, tehát nincs előtte semmi jelző, vagy csak egy másik ember, és... mert ilyen biztiőrök tartják fel a forgalmat, és rádión tartják a kapcsolatot a lentiekkel, és semmi előjelző, tehát már belefutsz a csőbe, ott lehet áldogálni, vagy...
És csak szabálytalanul tudsz megfordulni,
megfordulni.
És nincs, és elég nagy a kerülő onnan, hogyha nem működik. Oda lementél.
Na, de ez csak egy sztori, tehát már ettől ne tartsatok, mert ezt 6 óra 5 perc körül megnyitották, és felbontották.
Gondolom, még mindig valamit szállítanak?
Igen, én ott megkérdeztem, hogy mi a helyzet, mert nem volt kedvem nagyon forgolódni, úgyhogy inkább próbáltam ott alkudozni, és igen, valami gépekkel mozogtak még, és azokkal pakolászok, azok álltak keresztben, nagy gépek a rakparti sávokon, és ezért nem lehetett lemenni, amíg azok nem fejezték be a munkát. És amikor szólt rádión a lenti, hogy végzett a masina, akkor lehetett, és nyitották, és megindult a forgalom. Szóval mindenki tud menni az alsó, pesti alsón.
Kivéve, mikor nem. De a bringa szezon pedig nekem is ismét újra nyit, mert hogy a kellemesen hűlni látszik a hajnali időszak. Most már a hőmérsékletek alacsonyabbak, ez érezhető, tehát már abszolút nincs belőle nagy izzadás meg hasonlók, hogyha az ember hajnalban pattan biciklire, akinek ez esetleg még számíthat rajta.
Hát és a visszaúttal mi lesz?
Az már tök mindegy.
30 plusz, tök mindegy.
Ott már tudok zuhanyozni, tehát azt már az ja, nem problémás. Tehát ez okozza itt. Reggel idefelé kell valamennyi minimum hőmérséklet, és egyébként ez most már tényleg úgy tűnik, hogy az augusztus vége. Hát jó, hát a 18-20 fokot, ami most van, azt magasnak is nevezhetjük, de hát ahhoz képest, amit az elmúlt hónapokban, hát az talán túlzás, de az elmúlt hetekben, illetve mondjuk a júliusi brutális hőhullámban érzékeltünk, azért ez már jóval alacsonyabb, és az előrejelzések azt mondják, hogy holnap még lejjebb lesz. Úgyhogy most már úgy tűnik, hogy mindenki, vagy hát remélhetőleg mindenki jobban tud aludni, meg szellőztetni ott is, ahol nincs légkondi, vagy nagyon melegek a lakások. Ez talán az életminőségünket már javítja a következő napokban.
Le Papa is ennek örvendezik, Morgan Freeman kortársak, jaj, be jó, kellemesen hűvös vala, dobozsem nem még olyan nagyon tetszetős, mondjuk öregségemre a derekam gyötör, de rendesen nem lehet minden oké. Okay. De most már drótsza már, és nem kell 30 plusz perc parkolót keresgélni, csak hús.
Hát akkor hasonló cipőm.
Igen, mert tegnap ugye nem, egy üzenetét nem olvastuk el, vagy nem osztottuk meg, mert hogy kocsival kellett mennie, mivel beállt a háta, és csak a parkolás 37 percet vett el, amíg megtalálta a helyét, meg lerakta, megszabadult az autójától, gondolom a belvárosba valahol. Úgyhogy, hát igen, ez egy nagy kihívás.
Ez más jellegű probléma, lényeg az, hogy javul a helyzet, úgyhogy jobbulás Le Papának
is. Megvalószínű javul azért valamelyest a háta is, hogyha már a drótszamára pattalhatott. El is mondjuk, hogy hogy lehet minket elérni, 0636 980 980, SMS, WhatsApp, Viber számunk. Ez kérdés valaki, hogy Macit elnyelte a Space gomb?
Hát
ez így megy nyáron, hát tudjátok. Eltűnünk, megjelenünk.
Nem a Space gomb nyelte el, fontos dolga támadt, de már lassan útban lesz.
Hát szafelé. Így van, hétfő menthetetlenül itt fog állni, kora reggel, és munkához lát.
Most és utána egy hétig senki másnak szava nem lesz, gondoljatok erre, úgyhogy...
Igen, vesz egy nagy levegőt, feltöltve megérkezik, és
pénteken 10-kor fog, nem, 9-kor, mert a fapadosra mindig kifogy belőle a szusz, és ezt érzékeltet is, hogy pénteken 9-ig fogja megállás nélkül lökni, úgyhogy a jövő héten erre számíthattok.
Nos, megköszöntjük a névnaposainkat, azt mondja, hogy boldog névnapot, kedves Mennyhértek és Mirjamok, de a Timóteuszok, Barakonyok, Szigfridek, Mirjánák is, és az Akeusok, meg még egy jó pár név a naptárban, akik tulajdonosan ünnepelnek, nekik is boldog névnapot. Az évfordulók közül megemlítetjük a Pesti Magyar Színház megnyitását, ennek a későbbi neve ugye a Nemzeti Színház, 1837-ben történt ez ezen a napon. Nemzeti Vörös Kereszt megalapítása 1864, a British Air Tours 24-es járata pedig felszállás közben kigyulladt a manchesteri repülőtéren, a tragédiában 55 ember vesztette életét, ez 1985-ben történt augusztus 22-én. Aztán 2000-ben ezen a napon fordult elő első ízben, hogy átadják 12 magyar színésznek a Nemzet Színésze címet. Születésnaposok közül Claude Debussy, francia zeneszerzőt említjük 1962-ből, nyilván nem ő fogja az első zenét szolgáltatni. Legalábbis itt nálunk nem. Nyilván van olyan csatorna, ahol méltóképpen megemlékeznek Debussy munkásságáról. 1895 Almási László Afrika kutató születésének napja, és Vásárhelyi András magyar földbirtokos, országi gyűlési képviselő is ezen a napon és ebben az évben született. Jolly Hooker, amerikai blues zenész 1917-ből, viszonyú rekettes, nagyon sajátos hang szerkezettel volt megáldva. Benkő Gyula, Jászai Mari díjas magyar színész 1918-ból, Milos Kopecki cseh színész 1922-es, őt a Kórház a város szélén című nagyívű televíziós sorozatból ismerhetik a magunk fajta fiatal emberek.
A legnagyobb király. Én nekem fiatalkorom legfontosabb szereplője, karaktere, hát meg ebből kifolyólag nyilván színésze is volt az őt alakító, Milos Kopecki, akiről egyébként nem gondoltam volna, hogy Katona Csaba bevette a Mesél a múlt rovatba, és neki az élete is nagyon izgalmas volt, és jó pár évvel ezelőtt volt róla is szó a történelmi rovatunkban, amikor így emlékeztünk rá, illetve hát egészen konkrétan Csaba emlékezett rá, de igen, hihetetlen figura. Nekem nagyon, én nagyon szerettem azt a sorozatot egyébként.
Egyébként én
sokan
is.
De igen, a mai napig nagyon kellemes emlék, és szívesen belenéz. Nég, hogyha valahol lehetne látni.
Nem tudom, kell-e. Jártam úgy, hogy egy korábbi filmet, sorozatot nagyon szerettem, és amikor
igen, van ilyen.
Beleláttam így évekkel később, akkor már nem adta azt. Úgyhogy lehet, hogy így meg kell őrizni az emlékét.
Nekem sok
éve... Mert egyébként nem romlik attól, tehát nem csorbult az emléke.
sok évvel később sikerült belenézni, meg csináltak neki egy folytatást, ami abszolút bukás lett, nem emlékszem. Nekem még az is oké volt. Úgy tűnik, én már akkora fan volt, lettem.
Tényleg,
és maradtam.
Tényleg, fú, az igen, az ilyen rendszerváltás utáni, igen, ugye? Igen, aha, az igen, nem sikerült igen, annyira igen, jóra. Igen.
És nekem még az is bejött. Nyilván nem annyira, meg azért nem volt ott, de hogy az emberek többségét az már nagyon nem érdekelte. Tehát, ha jól rémlik, azt már kereskedelmi csatornák, aztán az RTL adta, és de nem lett abból ismétlés, alig ment végig, szóval azt hiszem kínos nézettsége is volt, ha jól emlékszem, pedig nagy lelkesedéssel hozták be, de az már nem működött.
Igen, tudom, az Alfa Hold bázis volt, amik gyerekként, szkifiként éltem meg, tehát rendesen, nagyon beszívott.
És hány éves korban nézted újra?
És most egy pár évvel ezelőtt talán megtaláltam, nem a teljeset, de az első részét. Egyébként a vicc az, hogy a történet alapján nézhető volt, tehát hogyha elvonatkoztatsz az akkori technikai jövőképről, illetve arról az elképzelésről, hogy majd mi hogy néz ki, meg milyen gombok, meg milyen technikák lesznek, és ezt hogy jelentették meg az akkori televíziós felvételeken, megmosolyogtató, de a történetvezetés egyébként még mindig jó, megélvezhető, úgyhogy elég érdekes dolog volt, élmény volt, és mondom, nem rontotta el azt a gyerekkori élményt, ami ahhoz köthető. Császár Gyöngyi, ózedíjas magyar színésznő, Szolnoki Szigligeti Színház örökös tagja, 1956-os.
Hát képzeld, de én Zalaegerszegen láttam. Neki meg ő volt az első kiskamaszként szerelmes vagyok színésznőbe élmény. Aha. Nem is nagyon volt több. Tehát akkor nem tudom, az első színházi előadások, amiket láttam Zalaegerszegen, akkor abban ő szerepelt, és nyilván nem értettem hozzá, csak így megérintett, és nagyon tetszett, és nagyon szimpatikus volt. Sajnos nagyon fiatalon távozott már, 2014 óta nincs velünk Császár Gyöngyi.
Igen,
Tori Amos is, hát most jön az Ácsnak a plátói szerelmei jönnek itt, na ne, ezt most már hagyjuk, én lépjünk túl.
Mert... az egész plakát garnitúra,
nem
mondok, gyerek.
Nem, plakátot nem ragasztottam, de na mindegy, szóval Tori Amosnak a zenei munkásságát fölül tudta írni, vagy illetve, hogy az egekbe tudta repíteni egy-két hozzá kapcsolódó videoklip, amikor az a 80-as évek végén a Super Channel megérkezett, de szerintem ezzel mások is így voltak. A plakátragasztó az a Maci.
Ja, Maci.
Én csak a titokban távolból rajongó és szerelmes voltam. 1963-as születési Tori Amos, amerikai zongorista, dalszerző, énekes, singer-songwriter.
Lane Staley, amerikai színész, énekes, dalszerző, az Alice in Chains énekeseként vált világhírűvé, és 67-ben született, na, ő aztán igazán tragikus gyorsasággal, és hát a szokásos kábítószeres probléma következtében hunyt el 2002-ben, tehát mennyi ez, 35 évet élt. Nagy Tímea, a kétszeres olimpiai bajnok, magyar párbajtőrvívót köszönhetjük innen, Szabó Gergő sportriportert, Verasztó Dávid világbajnoki ezüstérmes magyarúszót.
És az Ács már öreg ahhoz, hogy Dua Lipával kapcsolatban bármi hasonló érzelmek gyújjanak benne, mint fiatal korábban.
De a vénkecske is megnyalja a sót. Fejezet alatt azért, ugye a képeit.
Már meg se nyalja.
Szívesen nézegetek
Dua Lipát. Semmilyen. Dua Lipa 95-ös és ünnepli ma a születésnapját.
És a nagyon fiatal kultúrpolitikus Frivad Ruben, aki író is, műfordító, versfordító és poliglott, mert vagy öt nyelven beszél. Őt is köszöntjük innen nagy szeretettel.
Olyan szépen beszéltél John Lee Hookerről, hogy én arra a következtetésre jutottam, hogy szívesen meghallgatnád azt a...
Abszolút,
azt a, jó, akkor legyen így. Ő 1917-ben született ezen a napon.
A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
Millás reggeli.
Na nézzük.
Knight Rider.
Valaki javasolja, hogy ne nézzük újra a Knight
Rider.
Nem,
de nekem ez nem okoz problémát, mert...
Akkor is nehéz volt.
Igen, már akkor is nehéz volt, igen. Igen. Abból van kevesebb, amiért nagyon rajongtunk, de így utólag már... Hát megcsúnyul, elcsúnyul, vagy hát már
hát
más véleményt okoz. Illetve esetleg a hajunkat is tépjük, hogy úristen, tényleg ezért voltunk annyira oda. Hát, ha van ilyen élményetek, írjátok meg, hogy mi volt ilyen film, sorozat, zene, bármi.
Nekem eszembe jutott még egy, bár lapszemlézni kéne, de például a Tarzan filmek, ugye a vasárnapi mozi az ember gyerekkorában, hogy azt is visszatérhet, és röhelyes technikák, ahogy felgyorsították és úszik nagy sebességgel a bárhol Tarzan. Ott is vannak érdekességek, de attól még kedves kis történet meg film. Johnny Weissmüllerrel a főszereppel.
Az kóros, hogyha azért nézel meg egy filmet, hogy röhögél rajta, mert már annyira borzasztóan rossz?
Nem, ez egy fajta.
De hogy az itt, tehát valahol ez elképesztő időpocséklás, és amikor Mázsányi hosszú el nem olvasott, meg
ja,
nem,
én nem is teszek ilyet, csak nem ítélem el azt, aki esetleg ilyennel jó, foglalkozik.
Rendszeresen beleszaladok, most megint. De amikor, tehát amikor már a gyerekektől jön Alakonta négy, vagy mi az Istenbe kapcsoltunk bele véletlenül, és tényleg annyira nevetséges, hogy az ember nézte. Na mindegy, nem mondhatjuk ezzel a hallgatókat.
Sophie Marceau házi bulija, és azóta is nézhető, és egyébként tényleg beleláttam.
Arra kíváncsi lennék, mert én viszont avóta nem néztem bele, avóta nem jött
szembe. Szerintem működik még mindig.
Tényleg?
Igen. Jó szereposztás, jó aranyos sztori. Szerintem rendben van. Na, de nézzük a lapokat. A Portfolio arról ír, hogy még mindig gyorsul a régi új fertőzés terjedése, és legrosszabb még hátra van. Hát sajnos azt ugye, hogyha valamiféle járvány vagy fertőzésről olvasunk, most két vonalon futnak a szálak, ugye az egyik idehoz a szamár köhögés, a másik a nemzetközi hadszíntéren az Mpox, korábbi nevén Monkeypox, vagy majom himlő, ami taggasztja a virológusokat. Ez a portfóliós cikk természetesen a hazai állapotokról szól. Augusztus 5-e és 11-e között 76 szamárköhögés gyanús esetet regisztráltak a házi orvosok. Ez ugye azért baj, mert ez gyakorlatilag ott a szabadságolási csúcs kezdete, és hogyha akkor ilyen mértékű a betegség, vagy most már járványnak nevezhető terjedése, akkor amikor az iskola elkezdődik, és a gyerekek közösségbe kerülnek, és egymást fertőzhetik, akkor ott számítani lehet ennek a begyorsulására is, a cikk is valami ilyesmi vég kifejletre, vagy megállapításra. Jó, a portfolio.hu-n lehet róla olvasni.
Elég sokan idézik a Bloomberg cikkét arról, hogy mekkora siker lett a vízerbérlet, amiről beszélt, nem tavaly, természetesen múlt héten beszéltünk, akkor fix összegért korlátlan utazásra jogosító, illetve hát nem, az összeg az fix, de nem korlátlan, mert vannak vele azért apróbetűs nehézségek, meg azért van egy kis díja minden egyes utazásnak, de azért beladták a két nap alatt azt a mennyiséget, amit piacra dobtak, mármint amit piacra dobtak a kedvezményes időszakban, és 10 000 darab ment el, és azért ez 2 milliárd forintos bevétel a cégnek. Ugye Bloomberg ilyen business site-ként egyrészt azt elemezgeti, hogy ez milyen jó jött most a cégnek, mert pont egy pocsék gyors jelentés és szakadó részvényárfolyam mellett jött, de hát finanszírozási oldalról nem volt problémája, meg nincs is problémája a cégnek, de elég sokan összekötik éppen a múlt hétnek a másik hírével, ami a gazdasági eredmény a kedvezőtlen gyors jelentés számaiból fakadt. Na, a lényeg az, hogy állítólag, hogy nagyon gondolkodnak rajta, hogy új sorolatot bocsássanak ki belőle, hát majd érdekes lesz látni. Ami önmagában az érdekes, hogy ennyire népszerű lett, annak ellenére, hogy azért a mi számításaink szerint viszonylag kevés embernek éri meg, tehát nagyon különleges utazási szokások kellenek ahhoz, hogy megérje. Amúgy szintén, illetve hát ez a Bloomberg hír volt, és mások is hozták, a Telexet nézegettem még, a robotizációjáról van cikk az ukrajnai háborúnak.
Azt is te hogy azt olvasod?
Igen.
Igen, én is
a robotkutyást. Igen, a robotkutyást, igen.
Igen, tehát, hogy Ukrajnában vetették be először, vagy ott van ismert eset arról, hogy bevetettek robotkutyákat, fegyverzet nélküli robotkutyákról van szó, és egy brit cég szállított nekik hol volt, azt hiszem 30 darab ilyen robotkutyát. A Bild is egy hosszú cikket közöl erről és ennek a használatáról, aztán a Forbes is utána járt és megírta, hogy mennyire izgalmas közül. Igen, a 30-at a Brit Alliance nevű cég szállított. Ugye ők a drónok terén rendelkeznek nagy tapasztalatokkal, és hát ennyi itt a Telexen. Uh-huh. Az, hogy hogyan lehet, vagy hogyan használják, mire használják, és mit csinálnak, azt ott lehet elolvasni. Hosszú a cikk, most fogtam hozzá, úgyhogy még a felhasználás mikéntjéig nem jutottam el, nekem is folytatnom.
Úgy tűnik, hogy sokkolja az embereket, ami kiderült a gólyatábor műegyetem villanykar gólyatábor ügyben, mert valószínűleg senki, vagy hát nagyon kevesen gondoltak arra, hogy 2024-ben is, meg 23-ban, meg 22-ben, hogy ez az úgynevezett hagyomány, ez a megarázás, és hát a régi sereget idéző csicskáztatás, ez így működik. És hát működött egészen mostanáig, anélkül, hogy bárki kibeszélt volna, vagy ennek következménye lett volna. Mindenki elfogadta ezt, hogy hát ez a rendszer, még ha utálom is, akkor majd legfeljebb, legközelebb én szivatom a következő évben az utánam jövőket. Úgyhogy most ez a kisebb ószeres botrány kellett ahhoz, hogy elkezdjenek kibeszélni, úgy tűnik, és így lesz ennek vége. Tehát most kellően nagy a fölháborodás, érthető módon. Inkább az érdekesebb az egész, vagy a megdöbbentő, hogy ez egészen mostanáig ez működött, és ezt a kommentekből is látszik, hogy
hát persze, hogy működik. Hát ez a szivatós, csicskáztatós, ez sajnos az emberi aljasság egyik terméke, meg az is, aki élvezi.
Hogy gólyatáborokban? Ez. Tehát engem is sokkolt, kétféle reakció, hogy velem aztán ezt nem csinálhattak volna, meg a hülye volt, aki ezt vállalt. Hát nagyon könnyű így ítélkezni, okay. Persze nem volt. Aki viszont ott volt, akkor általában az, hogy kénytelen voltam elfogadni. Tehát ez a hagyomány, ehhez kell illeszkedni, utáltam, de csináltam, estünk túl rajta, és tényleg senki nem beszélt róla. Szóval erre nyilván még ezt mindenféle szakértő ki fogja elemezni ezer szempontból, hogy ez miért lehetett így. De hát ez nem a mi dolgunk. Ez most csak alapszemlébe arról, hogy természetesen mindenki foglalkozik vele, érthető módon, mert igen, sokkoló szembesülni ezzel, hogy ez így működött.
Na, akkor a többit azt a hallgatóra bízzuk, hogy megkeresse a reggeli lapokban az érdekességeket.
Mi pedig megnézzük a tőzsdét.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Na nézzük, 1,2%-kal emelkedett a BUX tegnap 73.141 pontig. Ez a hazai piac mutatója, indexe, ugyebár, és a vezető részvények közül hát azt látom, hogy Richter, majd ha? Mindegyik emelkedett, a Richter a legjobban 2,6%-kal 10.630 forintig, aztán jön az OTP a maga 1,4%-ával 18.445-ig, a MOL 2,1% plusz szedett magára 2728 forintig, és a Magyar Telekom megőrizte a tegnap előtti záróértékét 1054. Ja, nem volt tegnap előtti, akkor az még a pénteki. De a lényeg, hogy nem változott az ára az árásra az előző kereskedési naphoz képest, 1054 forinton kötötték rá az utolsó üzletet.
Amerika kényelmes kis pluszos semmi tevéssel töltötte a tegnapi napját. Igazából úgy tűnik, hogy mindenki elégedetten szemlélte az árfolyamok mozgását. Tegnap beszámoltunk arról, hogy egy eső nap jött 8 emelkedő nap után, de ennek a 8 emelkedő napnak az eleje az egy visszapattanás volt, mert előtte volt az a beöntés augusztus elején, onnan jött vissza a piac, és ezért egy kicsit azért odafigyelősebb volt az emelkedés sokaknak, de nem adtak bele, és a tegnapi, vagy tegnap előtti első kicsi korrekciós nap után ismét magasabb fordulatba kapcsolta a piac, vásároltak a befektetők, viszont a forgalom az nagyon alacsony volt, úgy tűnik, hogy még a Wall Street környékén is elmentek egy utolsó szabira a kereskedők, és hír áram sincsen nagyon, azt várja mindenki, hogy a Fed mit fog mondani, illetve egészen konkrétan a nagy világvezető hatalmai, meg egybankári Jackson Hole-ban mit fognak mondani, makroadatok sem érkeztek, amik nagyon fölizgatták volna a befektetőket.
Illetve egy valami, hogyha látszott. Annak nevezhető, már makroadatnak mindenképp fontos info volt az előző Fed ülés jegyzőkönyve, uh-huh. Mert abból ugye azt a következtetést mondták le.
Megerősítette őket.
Megerősített őket, hogy most tényleg készen állnak a jegybankárok és zömében a csökkentés mellett teszik le a voksukat.
Tehát végül is, mintha semmi se váltott volna ahhoz képest, ami egy hónapja volt, csak volt a közepén egy ijegység, ami kizökkentette ebből a várakozásból a piacot, és akkor volt az a hirtelen eladás, de utána két-három nap után visszazökkentek. Ugyanabban a várakozásban, amiben az előző heteken is voltak, úgyhogy így lett egy V betű a grafikonokon, egy nagy, egy jókora beöntés és visszapattanás. De tegnap
kérdés,
ebből már semmi nem látszott.
Kérdés, ebből egy dupla tetőzés, ugye? Ami
miért ezt sejteti a grafikon?
Nem sejteti még, csak benne van a pakliban.
Majd szólj, hogyha sejtetni fogja.
Szólok, hogyha sejteti.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Igen, jó reakció jött egy kedves hallgatótól arra, hogy ahogy felvetetted, hogy az ére azért filmet nézni, mert hogy a hülyeségén röhögcsész, és azon, hogy milyen vacak. Azt írja a hallgató, hogy a szórakozás a szórakozás, ha akkor és ott nem érzed időpazarlásnak, akkor nem az. Ha túl racionálisan közelítünk, és azt vizsgáljuk, ugye, hogy hány filmet nem tudtunk még megnézni időhiányában, akkor az emberben megfordul, hogy tényleg ilyennel kell-e szórakozni, de vagy pedig azzal, hogy megnézed, de kétségtelen, hogy jól érezzük magunkat, akkor...
És jól érezzük, és az már általában tudod, olyankor, amikor az ember fáradt, és már nem nagyon fogadna be mást,
úgyhogy persze. Abszolút.
Megnyugodtam.
Na, Smitanné is itt van. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt!
Minden oké.
Pont múltkor egy ilyen vita, nem is nevezném annak,
nálunk de
alakult ki egy film kapcsán, hogy kinek mit jelentett, és hogy mi a barátnőmmel például mindig megnézzük, ha rossz kedvünk van, mert feldob, és valaki meg azt mondta, hogy gagyi.
Aha.
Az a trópusi vihar.
Ja. Ja, egyébként igen, az egy
Én meg szénné röhögöm magam
igen,
rajta.
Igen, vannak nagyon jó poénok, úgyhogy...
Sőt, múltkor megmutattam a fiamnak is. Hasonlóan reagált.
Hogyha kikapcsol és szórakoztat.
Ugye? Én is ezt mondom.
Hallgató is megerősítette.
A hírek nem lesz ilyen kikapcsol.
Azt mondani, hogy ott nem fogod valószínűleg fullba nyomni a kretént, de aznál komolyabb műfaj.
Pedig úgy kéne.
És most jönnek akkor a hírek, utána pedig a Millás reggeli vissza.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, vagyunk tovább a Millás reggelivel, itt a Rádió Café 98.0-án. Augusztus 22-e csütörtök reggel van, mondhatnánk, hogy cséntek, egy nehéz hét után, ugye második már várjuk napja. Egy kicsit a hétvégét.
El se kezdődött a hét, de már mindjárt vége. Mármint annak, aki tudott
hát
hosszú hétvégén.
Azért ez nehéz hét, tehát ugye...
Hát én látom.
Egy nagy pihenés után ugye nagyon nehéz visszarázódni a munkába, nem is nagyon sikerül, szerintem még holnapig se, úgyhogy én örülök, hogy jön egy hétvége, amiben kipihennem ezt a három napot.
Nagyon sokan szabadságon vannak, az
ja,
látszik
hát az látszik.
Szerkesztésénél is, igen.
Annál is, meg elküldesz egy e-mailt, esetleg több résztvevőst, akkor jönnek vissza az autoriplájok, hogy sehol senki. Hát igen.
Ezt még sokan kivették, érthető módon ezt a hetet. Aztán a jövő héttől valószínűleg majdnem mindenki visszatér, hogy rákészüljön, és a gyerekek most ne figyeljenek. Hát már csak néhány nap a nyári szünetből.
Szerintem, ha figyelnek, hanem azért ezt ők tudják.
Hát tudják, igenis, elég szomorúak is már, akivel én találkoztam mostanság.
Nem kell szomorkodni, az iskola jó, nevel, okosít, úgyhogy irány
így
az
van,
iskola
és alig
én
várjuk.
Is nagyon szerettem, amikor kezdődött.
Alig várjuk, hogy a cimbikkel összefussunk. Egyébként ilyen tényleg volt, akivel szívesen.
Hát a cimbis rész az jó volt, azt igen, azt vártam, de többit annyira nem. Na mindegy, Ács Gábor van itt.
Ezt még nem mondtuk, hogy a Gede Balázs
nem is. Mondtuk ezeket. Az se, hogy 7 óra 11 perc van, ezt nem is tudtuk, mert most van 7 óra 11 perc.
Az augusztus 22-nél akadtál el?
Igen, azt elmondtam. Jó, az meg a csénteket.
A csénteket. A lényeg meg volt.
A lényeg, jó. Igen, hogy jön a hétvége. Na, még az elérhetőségeinket is elmondom még egyszer. 0636 98 0 98 0. Azt mondja, hogy Gézu életképe érkezett meg. A bárban olyan zenéket nyomtak, hogy a Shazam csak nézett rájuk. Egyiket sem tudta azonosítani. Hát igen, hát a bárzongorista az cifrázza meg, meg átalakítja a dalokat, meg sajátos módon adja elő, úgyhogy nem biztos, hogy a Shazam rájön, hogy mi az.
De nagyon jó tud ez lenni néha.
Abszolút. Teljesen, igen, van egy ilyen hangulata. Ő magában véve azt mondaná...
Én egyik hajózáson csavarodtam rá. Annyira jó volt a srác, nem szerettem ezt a műfajt. És
ugye? De most, alapvetően... most, hogy így beszélsz róla, azt mondod, hogy nem szereted ezt a műfajt, meg így nem hallgatnád, igen, meg más környezetben, igen, de
és ott
abban
a hangulatban...
Simán működik.
És visszajártam, tehát igen, onnantól kezdve ezt szívesebben mentem oda, ahol ő játszott, igen, sőt meg is én néztem, olyan... hogy hol lehet hallani, igen, és olyan hangulatba keveredni.
Igen. Ugyanígy vagyok a elnézésért a műfaji jellemzésért, nem vagyok palírozott zenében, de egy ilyen tingli-tangli jazz zenét is jobban meghallgatok egy olyan környezetben, meg olyan ismerősök között mondjuk, vagy olyan ételek, italok társaságában, ami arra alkalmas, és az kifejezetten egy jó élmény.
Az Évi Gyalogokán mennyire, mert egy régi eset eszembe jutott, amikor ja, Lift zene címkével illettél egy
de az, valójában az egy nagy tévedés az, volt az a
igen, és az,
félreértés.
Igen, de az előadó ezt nagyon zokon vette.
Nagyon zokon vette, de nem én illettem. Igen, tisztáztuk. Nem én illettem, hanem
hallgató ráadásul.
Egy üzenetet.
Igen, olvastál be.
Olvastam igen, be, igen. Amit aztán egyébként jó, egy picit megcifráztunk, és így kacaráztunk rajta, és annak a létezésén, de sajnos az előadó éppen hallgatta az adást, és nem vette jó néven, de azóta már tisztáztuk ezt is. Személyesen az előadóval is. Jó, barátságban vagyunk, mondhatom. Na, mivel is vagyunk tovább, mert itt elkalandoztunk.
Budapesttel.
Na, hadd szóljon.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Miközben olvastam az első magyarországi smart oldal megnyitását, azon gondolkodtam, milyen klassz lesz, felcsöperednek a gyerekek, majd a nagy smartságból átmennek az általános iskolába, meg majd leadhatják a smart telefonjukat, mert ott meg viszont semmi ilyesmit nem lehet használni. Aha. Mert rend van, fegyelem van, és ott ne nyomkodjanak, kérem szépen.
Tegnap pont megkérdezett a leányom, hogy van valami új hír arról, mi lesz, ahogy kell adni a telefon? Nagyon készülnek rá. Uh-huh. És el nem bírják képzelni, hogy lesz. Be szerintem az iskolában visszatérnek a tanárok a jövő héten, indulnak ezek a kezdők, és mindenki ott fogják kitalálni, hogy éppen logisztikailag hogy oldják meg, hogy elszedjék a kötelezően elszedendő telefonokat.
Elszedjék, de hogy normális körmények között tárolják, és utána azt adják vissza, tehát a jogos tulajdonát, vagy ott mindenki kotorászik egy kosárba, és akkor kikeresi a sajátját, hogy? Hát. Tehát,
nincs más.
Tök nonsense.
Csak abban bíznak, hogy osztályonként lesz, és nem pedig a bejáratnál, de mert az már nagyon
hülyén. Az még klasszabb lenne.
Valószínűleg abból lenne legnagyobb keveredés, hát gondolom, hogy ezt úgy oldják meg, hogy hát de kosár vagy zsák, hát most tényleg nincsenek hely, vagy nem tudom, majd kiderül, biztos sok hír lesz erről majd elsőjétől.
Biztos, beszámolunk. Most nem ez a hír egyébként, csak
nem, az okosovi robotja.
Hát igen, a Pepper.
A Pepper.
Ő köszöntette ugyanis az ünnepélyes átadón az egybegyűlteket a 13. kerületi Gyöngyszem tag óvodában. Teljesen feletújítva egyébként az óvoda, 2,7 milliárdot költött rá az anyaföldi önkormányzat. És hát az egyik ilyen okossága az okos óvodának, ez a Pepper nevű robot.
Ha csak a polgármester beszélt volna, mint ahogy beszélt, valószínűleg nem érte volna el az országos sajtó inger küszöbét, de miután a robot ott volt, így lett belőle hír. Tehát nemrég beszéltünk arról, hogy a háborúban hogyan működik a robotizáció, és most itt megjelent az okosoviban, tehát Angyalföldön is egy humanoid robot, aki később, hát lehet, ezt pontosan idézem a cikkből. Pepper a humanoid robot elsősorban az ügyfélszolgálati feladatokat látja el az okosoviban. Uh-huh. Az, hogy működhet, azt inkább csak elképzelem, de
hát és hogy esetleg lehet-e őt bütykölni, mert itt ugye óvoda, tehát fiatal gyerekek járnak ide, de már ilyen programozási ismeretek, vagy egyáltalán az algoritmikus gondolkodást, ilyesmit próbálják fejleszteni, és okos eszközöket használni ehhez.
Fölmerülhet a kérdés, hogy mitől okos egy óvi. Próbálok rá válaszolni a cikk megfelelő részeinek kigyűjtésével. A Gyöngyszem tagovoda épületének felszereltsége és okos otthon jellegű automatizálása az, ami egyedülálló. Az okos koncepció nem csak az épület kialakítására és fenntartására vonatkozik. Az önkormányzat pedagógiai programjában is az szerepel, hogy gyors digitális technológiai fejlődés teret nyert mindennapjainkban. Ezért kihagyhatatlan az óvodai nevelés folyamatából is. Most sokkal okosabb nem lettem, de
okay. Igen, és hát akkor a szokásos a smart ingatlanok alapfunkciói, okos világítás, okos termosztát, okos zár, okos kamera, minden okos benne, ettől okos ovi. Az arányok valószínűleg az ingatlan felé tolódnak el, és a gyerekek esetleg csak kevesebb ilyen okos megoldással találkoznak, de például a robot az egy ilyen.
Na, nézzük gyorsan, hogy a két fürdősírt hol fürdünk és hol nem.
Hol nem, az már múlt héten mi feldolgoztuk a rögtön melegiben, amikor bezárták az ajtaját a dandárnak.
Aha. Ugye ennek de néhány nappal később dörült ki, hogy jó, hogy komolyabb a problémák, és nem is nyit ki majd jó sokáig.
Igen, mert valami olyasmi volt, hogy nem azért zárták be, ami most az ok, hanem ott valami statikai mérések, aztán azt támasztották alá, hogy vannak az épülettel is olyan problémák, ami miatt hosszabb időre be kell zárni.
Igen, tehát idén erről nem volt szó akkor, amikor de most olyan problémákra bukkantak, aminek a elhárítása hosszabb időt
veszik. Azt hiszem, csak burkolatot akartak felújítani. Burkolatrenováció lett volna, de annak a visszabontásakor látszott, hogy mélyebb problémák is vannak, statikai problémák,
gépészeti problémák. Idén biztos, hogy nem nyit újra tehát a dandár. Nyílt egy új strand, viszont a hegyvidéken, azt mondja, a Farkasréti temető főbejáratától nem messze a Lejtő utcában. A Lejtő utcai sporttelep megújítását célzó beruházás keretében adták át a 12. kerületi strandot, és ez a 60-as évek elején nyitotta meg a kapuit, de zárt körül volt, hogyha jól rémlik a cikkből, majd pedig 21-ben sokáig zárva tartott, és 21 végén vásárolták meg a mostani tulajdonosok a hegyvidéki önkormányzattól, és újították föl, és tették elérhetővé. Hát nem mondjuk a konkrét összeget, de azért viszonylag borsos belépő van ott, de a lényeg az, hogy...
Hát egy nagy strand belépőjéhez közelít, annak ellenére, hogy van egy darab.
Így legalábbis... Egy úszómedence, ugye?
Én úgy látom, igen, hogy egy darab négy sávos 25-ös medence, tehát elég kicsike, meg ahogy nézem így a képről, ha csak ennyi a strand, akkor a füves rész sem túl nagy, úgyhogy ha esetleg túl népszerűvé válik, akkor eléggé szorongató lesz.
Minden esetre gyakran kritikus, és minket hírekkel, mindenféle kommentárokkal ellátó barátunk már az első napot csobbant, és az ő Facebook posztjából elégedettséget véltünk kiolvasni, úgyhogy ez azért ez jó hír lehet, és fontos lehet a környéken élőknek. Talán a Külker Park hasonló a 12. kerületben, az is zárt körül volt, aztán megnyitott nyilván prémium áron, de ott a Budakeszi úttal párhuzamosan most már egy jó ideje bárkinek elérhető, kevés csobbanási lehetőség, meg kulturált, mondjuk úszási lehetőség van a hegyvidéken, úgyhogy ez mindenképpen jó hír, hogy a Lejtő utcai úszoda, inkább úszodának nevezzük, nem annyira strand ez, de a lényeg az, hogy megnyitott és lehet menni.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Ami nem megy, azt nem kell erőltetni.
Millás reggeli.
Volt egy háttérbeszélgetés arról, hogy mégis hogyan alakul majd az új KRESZ. Ugye 2025. március 31-ig kerül az asztalára a kormánynak az új KRESZ. Ugye sokat beszélünk róla, már így belecsipegettünk, hogy a rollereket, e-rollereket szabályozzák majd, a bringások. Na, lehet, hogy kötelező lesz például a sisak használat, de mindezt majd mindjárt megbeszéljük Kürti Gábor Kükűvel, a Magyar Kerékpáros Klub elnökével, aki ott volt. Szia, jó reggelt!
Hello, jó reggelt! Igen, valóban így volt, és egyébként nem is háttérbeszélgetés volt, mert ez a sajtónak volt 8 órától, és 10 órától volt egy konferencia, ahol gyakorlatilag a tervezetet ismertették, ami egy kicsit furcsa is, mert a sajtónak előbb volt háttérbeszélgetés arról, amit a konferencián a szakértőkkel megbeszéltek munkacsoportokban. Ez elég fura volt.
Viszont akkor te ott voltál, ahol ezek a megbeszélések folytak, és akkor ilyen módosulások is vannak. Önmagában egyébként az elmúlt évek tapasztalatait illetően az meglepő, hogy erről előzetes egyeztetés, információk vannak, inkább azt szoktuk meg, hogy igen, közben maga... kijön, kész, hónap illetve belép, hogy szevasz, ez van, ezt kapott.
10 perccel, és igen. Akkor lehet mazsolázni, hogy mi is lett a változás.
Igen, és hogy itt erről legalább van vita, van diskurzus, vannak háttérbeszélgetések, megkérdezik a szakmai szervezetek, ez tök jó hangzik. Hogy történt, mit láttatok? Akivel mi derült ki.
Igen, hát ez egy több lépcsős folyamat egyébként, abszolút igazatok van, hogy ez dicséretes, hogy bevonják a szakmát. Ráadásul nagyon nagy érdeklődés volt, a nyár közepén 100 ember volt ott, ami az előző etapokon nem volt jellemző, pedig az a tavasszal voltak. És hát a felsoroltak sajnos sok szabályt, és amit változtatni szeretnének, de semmire sem mondták azt, hogy ez végérvényes, hanem mindent lehetett értékelni, megvitatni, öt munkacsoportba osztották utána az összes szakértőt, és akkor ott ilyen belső ilyen szondáztatás is, mert kinek mi a vélemény, vagy az ellenjavaslata, vagy az ellenérve, és akkor meg is szavaztattak bennünket, hogy nagyjából mit gondolunk egy-egy javaslatról. Vannak olyanok, amik így gond nélkül átmentek, persze, meg vannak olyan problémások, például a sisakviselés az abszolút problémás volt a mi munkacsoportunkban, de ahogy hallottam, az összes többibe is. És hát nem is tudom, mivel kezdjem. Lehet, hogy akkor kezdhetjük ezzel.
Szerintem kezdjük ezzel.
A problémásokkal? Jó, oké, legyen akkor.
Tehát ez egy nagyon fura dolog, mert tehát ilyen jogszabály, tehát maga a javaslat az egyébként, hogy 14 éves kortól lefelé legyen kötelező a sisak, tehát gyerekeknek, de avval a csavarral, hogy ez ilyen felmenő rendszerben, tehát hogy mondjuk mit tudom, bevezetik, és akkor jövőre a 15 éveseknek, utána a 16 éveseknek, és ugye 20 év múlva a rendőr áll valahol az utcán, akkor ránéz alatt, hogy sisakos e vagy nem, akkor meg kell tippelnie, hogy a szabálymódosítás idején hány éves volt. Ami szerintem, tehát ez ugye egészen a dohányzással kapcsolatban hallottam ilyen nemzetközi példát, hogy felmenő rendszerben tiltanák be, talán Egyesült Királyságban nem biztos. Ott talán annyiban érthető, hogy az egy függőséget okozó dolog a dohányzás, és hogyha valaki már 20 éve dohányzik, akkor elég nehéz a törvény erejével ezt így betiltani. De itt a sisakoknál egyébként az a nagy problémánk eleve, hogy abszolút támogatjuk tökébb a sisak, még javasoljuk is akár versenyhez, gyors biciklizéshez, stb. Hegyi kerékpározáshoz, de az, hogy kötelezővé tegyék, azt nagyon ártalmasnak tartjuk, azért, mert nemzetközi tapasztalatok bizonyítják, hogy ilyenkor, ha be is tartatják, akkor drasztikusan csak a kerékpározók száma, főleg idősebbek körében, de egyébként más korcsoportok is vannak, akik egyszerűen Magyarországon az átlagos kerékpározási sebesség, ami városból elképzelhetetlen, az nagyjából ilyen 13 km per óra, és jellemzően az Alföldön történik egy mezővárosban. És hát az a helyzet, hogy egy csomó hátránya van annak, hogy a sisakot akkor kell magamnál kell tartani, nem tudom, hogy éppen biciklivel vagyok, vagy nem, akkor sisakkal kell utaznom, hogyha a kerékpár megosztó rendszert használnék, mint a Bubi, akkor a sisakkal kell mennem a metrón, mondjuk, hogy felszállhassak egy kilométerre az utolsó kilométeremre, mondjuk egy Bubira, és még számos ilyen gyakorlati probléma van vele, és hát nagyon szeretnénk, hogyha valahogy agytompítanák, és akkor esetleg gyerekeknek olyan még előfordul egyébként Európában, de kötelező sisakviselet a korban, azt az nincsen.
Nem, ilyen lemzőben a hallgató azt írja, hogy Ausztráliában, Új-Zélandon kötelező, meg hogy még több helyen kötelező.
Ott vezették be, és ott történtek ezek. Az az állatorvosi ló, ott mérték azt, hogy gyakorlatilag azt várták, hogy majd megvédik a kerékpározókat a balesetektől, és a következménye pedig az lett, hogy körülbelül 30%-kal csökkent a kerékpározóknak a száma, ami egyébként már a kerékpározásra nyert életéveket gyakorlatilag így eltörölte egy ekkora rétegnél, illetve a balesetek száma sem csökkent, mivel van egy olyan jelenség, safety in numbers-nak hívják, hogy minél több a kerékpározó az utakon, annál nagyobb rutinnal kezelik a közlekedők, és annál kevesebb az egy kerékpározóra jutó baleset. És hát rögtön, ahogy a sisak miatt elkezdett csökkenni a kerékpározók száma, az egy kerékpározóra jutó balesetek száma viszont növekedni kezdett. Így a vége az lett Ausztráliában, hogy nem lett kevesebb a kerékpáros baleset. És ez egyébként máshol is így szokott lenni. Budapesten is, meg Magyarországon is, egyébként más városokban is ez jellemző a baleseti adatokból látjuk, hogy amikor sokkal több lesz a kerékpározó, akkor a balesetek elkezdenek csökkenni, mármint a valószínűséget egy kerékpáros.
Jó, akkor ugorjunk túl a sisakon, akkor, mert van még jó pár érdekes változás, javaslat.
Jó, lesz egy olyan érdekes dolog, például, hogy nagy vita volt eddig, hogy a kerékpárral lehet átkelni az úton. Vannak kerékpáros átültetések, amik eddig így hívtunk, ez most kerékpáros átkelőre változnak, és itt nagyon nagy fatyasz van ebben is, mert van egy olyan helyzet, hogy bár van egy ilyen, hogy kerékpáros átültetés jelenleg, és ez is van jelölve az úton, egy kicsit olyan is, mint hogy elsőbsége lenne az embereknek, de ezt utasarkonként máshogy szabályoznák a közútkezelők, és ebből vannak balesetek jelenleg is. És hát ezt próbálnak egységesíteni, illetve a kerékpáros átvezetéseken a gyalogosokat is átengednék, és fordítva is a zebrán is le lenne írva, hogy a gyalogosok mellett a kerékpározók is átkelhetnek, annyival, hogy nincsen elsőbség. Ez egyébként most is így van, csak nincsen leírva a keretben. Tehát van egy ilyen tévhit, hogy tolni kell a zebrán a kerékpárt. Hát azért érdemes tolni az ebben a kerékpárt, mert akkor elsőbsége van az embernek, de át is lehet kerékpározni, csak akkor nincsen elsőbsége, de ezt most le is írnánk a szövegtervezetben. Illetve a buszsávokat alapértelmezetten használhatóan tennénk, ez azt jelenti, hogy most ugye létezik egy olyan, hogy buszsáv, meg olyan is, hogy busz és kerékpársáv, és alapértelmezetten használható lenne a kerékpárral az összes buszsáv, kivéve azokon az utakon, ahol a kerékpározást megtudják.
Miért most ez nem így van per pillanat?
Nem így van, hogyha buszsáv van, és nem buszkerékpársáv kijelölve, akkor a buszsáv és az első forgalmi sáv között kell billegni kerékpárral, ami egyébként a legveszélyesebb dolog, vagy legveszélyesebb megoldás, és sokan kerülik is, és a járdára mennek. Hát igazából ennek a gyakorlatnak a felismerése vezetett ahhoz, hogy alapértelmezett legyen egyébként.
De akkor ebben nem volt vita, tehát akkor ebben ez arra példa, nem? Ami hát talán egyértelműnek tűnik.
Igen, talán ez nem volt vitás. Ami volt egy olyan, ami az volt, ez az egyirányú útságból szemből behajtásnak az alapértelmezetté tétele 30 kilométeres övezetekben vagy utakon.
Tehát kiegészítő tábla és festés nélkül is, hogy alapból jöhessenek a bringások szembe a csökkentett
övezetekben? Igen, tehát a forgalom csillapított részeken. Na ebben volt egy vita, mert ebben olyan kiegészítő szabályt is csatornának mellé, hogy bal kézfelés elsőbséget kellene adni a kerékpározónak, tehát mármint a bal kézről jövők felé, és hát ezen abszolút parázsita volt, mert hogy ez egy olyan alapvető, ez a jobbkész szabálynak a legalapvetőbb rutinját kékeli ki az ember fejében, amit nem biztos, hogy mindenki minden helyzetben meg tud csinálni, ráadásul rengetegen kerékpároznak az autóznak is, és nagyon furcsa lesz, hogy egy más jobbkész szabályrendszer, vagy hát jobb alkész szabályrendszer, hogyha egy másik eszközt vetetek.
Tehát, igen, abszolút. Én mondjuk a jelzés nélküli behajtást az egyirányúban sem feltétlenül tartom egy nagyon jó ötletnek, mert autósként én még mindig meg tudok repülni, amikor szembe jön egy bringás, tehát én örülnék, hogyha egy ilyen valami emlékeztetne erre. Nem tudom, hogy ez mennyire...
Igen, voltak, akik ezt mondták egyébként. Vannak most már Európában példák arra, hogy, hogy ez így alapértelmezett. Egyébként ezt egyre inkább úgy lehet megérteni, hogy, hogy ezek ilyen más funkciójú városi területek, forgalomcsillapított zónák, és akkor emiatt ez mindenhol két irányú, csak autóval nem lehet bemenni olyan utcákba mind a két irányból, ahol nem férnek el egymással szemben. Aha. Tehát, hogy, hogy alapvetően erre kell számítani, hogy de egyébként is ezekben a zónákban szerintem érdemes így vezetni. Én akkor, akkor is annyira minden megtörténhet, mert ilyen helyeken tényleg egyel azért kevésbé, mint egy lakópihenővezetben, de azért, azért tényleg most is egy ilyen parkban a Ferenc téren nyilatkozott nektek, és éppen itt rollere megy át egy 5 éves gyerek. Innek itt tényleg így vannak. Tehát, hogy, hogy ez előfordul. Úgyhogy meglátjuk, hogy ennek mi lesz a következő. Mi azt kértük, hogy Brüsszelben például van ilyen, hogy ott alapértelmezett, és hogy nézzenek körül, hogy ott milyen kiegészítő szabályozás van, mert akkor annak a tapasztalataiból lehet tanulni. Egyrészt, hogy hogyan, másrészt, hogy okokat balesetet. Aztán az elektromos rollerek, az ilyen, ugye ilyen nagyon forró téma. Mi azt javasoltuk itt, hogy, hogy minden elektromos roller, ami amilyen kis teljesítményű, az menjen 25 kilométernél kicsebb sebességgel nyilván, és legyen kisebb teljesítményű is, de itt egy másfajta döntés születne, hogyha ez lesz végérvényes, hogy legfeljebb 1000 wattosak lehetnek a kis kétfelé bontanák kis teljesítményűre és nagy teljesítményűre, a kis teljesítményű elektromos rollerek, azok maximum 1000 wattosak lehetnek, legfeljebb 25-tel mehetnek, maximum 30 kilósak lehetnek, 12 éven felüliek használhatnák ezeket, de főútvonalakon ők sem. És hogy csak mellékutcákon, kerékpáros sávokon vagy kerékpárutakon lehetne használni, kötelező is a kicselettel. A nagy teljesítményű rollerek pedig részben a kerékpárosra, részben a segédmotoros kerékpárokra hasonlítanának a szabályokban, de egyrészt segédmotoros bukósisakot kellene hozzájuk hozzani, ezek ugye 25-et többel mennek, és 14 év felett lehetnének csak használhatók, de például a kerékpárutakon egyáltalán nem. Egy jogosítvány kellene hozzájuk, legalább a segédmotoros kerékpárra érvényes jogosítvány. És ezen kívül meg van a minden más eszköz, amit biztos látjátok, hogy tényleg kb. Havonta van egy új járgány, és hogy ezekkel most nem foglalkoznának, csak a rollerekkel, és a többi elektromos eszköz az úton egyszerűen nem közlekedhetnek. Tehát mondjuk egy Segway vagy ilyesmi az nem mehetne az úton. Ez is vitatárgya volt, hogy most mi a különbség gyakorlatban ezek között.
Mármint a kerékpár úton nem mehetne?
Nem, a úttesten sem, sehol sem. Tehát egy mellékutcában sem mehetne egy Segway, csak a járdán, és ott pedig
fognak a gyalogosok.
Csak a gyalogosok sebességével, hát igen, ez volt a másik vitatos pont, hogy valójában jó ez, hogy küldjük őket a járdára, a gyalogosoknak így is elégnek.
Hát ha az a cél, hogy kinyírni ezt a szegmest, vagy mondjuk eltírhítani őket a városba, akkor jó a szabályozás, de, mert ez nagyjából ezt fogja hozni valószínűleg.
Tehát még a kivilágítási szabályok érdekesek, hogy, hogy a nappali kötelező fénybe vezetnék gyakorlatilag, úgy, mint az autóknál országosan kívül, de úgy, hogy még városban is, a kerékpár úton és kerékpár sárkúton kívül nappal is kötelező lenne világítani, és a villogókat pedig betiltanák, és csak állandó fényen lehetne világítani. És a láthatósági mellényt korlátozott látási viszonyok között mindenhol kötelező lenne viselni. Városban is.
Városban
most
is.
Azon kívül kell. Aha. Igen. Tehát, hogy kötelező lenne, viszont nem feltétlenül egy ruhadarabot jelentene. Hát itt ugye nekünk az a gondunk, hogy teljesen felesleges nappal világítani városban, szinte biztos, hogy pont estére fog lemerülni, stb. Ráadásul kerékpár úton és kerékpár sávon nem kellene világítani, nyilván kapcsolgatni senki sem fogja, de hogyha véletlenül valaki kerékpár úton kérdésnek kell neki, akkor hát mondja, akkor ezt be kell jusson, hogy felkapcsolja a nappal a lámpáját. Ez is életszerűtlen, és nem javasoljuk a mostani várhúzókhoz képest bármilyen várhúzókhoz.
Oké. Okay. Hát az időnk elfogyott, pedig még van egy-két, amire
nem baj, alakul ez majd még, és beszélünk róla.
Mert van még jó sok.
Igen. De ezek is nagyon izgalmasak. Nagyon szépen köszönjük a háttérinformációkat. Egy kis tisztában látok, és küldjük neked így a háttérzajok alapján a Belgától a Gérvágó című dalt. Reggel 6:30 ideális, jöhet a flex, sorított eszembe ebből, és egyébként nagyon szórakoztató is. Kiváló dal, köszönjük szépen még egyszer, szép napot.
Szép napot, kevésleg.
Kürti Gábor, Kükü, a Magyar Kerékpáros Klub elnöke számolt be arról, hogy miről egyeztettek a tegnapi nap folyamán az új Crest illetően. Hát még van idő, meg még lesz egyeztetés, jövő tavasszal kell a kormányasztalára tenni.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor, a Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
Na hát arra számítani lehetett, hogy a kiberbűnözők is bevetnek mindenféle eszközt, hogy fokozzák a csalásaik hatékonyságát, és ilyen például a ChatGPT is, és ennek köszönhetően, vagy ennek eredményeként a Booking.com az elmúlt másfél évben 5-900%-os, tehát 500-900%-os növekedést tapasztalt az utazási csalásokban, amire hát elég sokunk érintettjei lehetnek, mert hogy ugye az a népszerű szállásfoglaló oldalt szerintem sokan használják. Na, ennél mögé nézünk Csizmazi a Darab Istvánnal, az Eszett termékeket forgalmazó Szikontak Kft. Kiberbiztonsági szakértőjével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, szia. Na hogy csinálják? Mire figyeljünk oda?
Na, hát akkor a kétkerekűek problémái után a kibertér problémáiról fogunk beszélni. Hát igazából ez mindig is volt. Ami új dolog lehet ebbe, az az, hogy hát kétféleképpen is hatékonyabbak tudtak lenni ezek a csalások, hát az halásztámadások azért mindig is voltak, de ami itt a Booking.com-mal kapcsolatos, az az, hogy biztos emlékeztek rá, amikor 2022-ben ugye föltörték a Vízilabda Szövetségnek a levelezését, és akkor ugye bejutottak a rendszerbe, nem csináltak semmi látványosat, hanem csak kifigyelték, hogy kik a kulcsemberek, kik kezdeményezhetnek utalást, kitől kérnek engedélyt, és aztán amikor eljött az ideje, hogy ki kellett az edzőtábor szállását helyett fizetni, akkor ugye írtak egy hamisított levelet, amiben azt mondták, hogy na, megváltozott a számlaszám ide, és ide kérjük az utalást most ebbe az esetbe, és akkor hát így 50 millió forintnak megfelelő euróval át tudták őket verni. Tehát amikor egy partnernél, vagy egy cégnél, mondjuk most úgy beszéljünk a Booking.com szálláshely partnereiről, hogyha őket föl tudják törni, akkor olyan információk birtokába kerülnek ugye a támadók, hogy meg tudják mondani, hogy ki mikor foglalt, és akkor akár a Booking.com nevébe már tudnak egy olyan levelet írni, hogy megszólítanak téged, és akkor mondják, hogy te ekkor és ekkor foglaltál szállást, de hát sajnos közben jött valami probléma, vagy drágább lett, légy szíves, fizessél, különben holnap nem fogsz tudni becsekkolni, mert nem lesz szállásod. És akkor ugye már nem úgy tekintesz egy adathalász levélre, mint amikor ugye Philip Jimmy stílusba boldog-boldogtalannak elküldenek egy levelet, hogy örököltél az afrikai hercegtől, vagy valami, hanem úgy érzed, hogy tényleg neked szólt, megijedsz, és akkor ugye ijedted be, hogy a holnapi foglalás az ne legyen bajba, vagy ne vesszen el, akkor gyorsan utalnak.
Azért tehát a megtévesztésnek... Igen, ilyenkor is be kell, hogy jelezzen, hogy a Bookingnek van egy belső fizetési rendszer, ahol egyszer beállítottad mondjuk a bankkártyádat, és azon működik, és nincs olyan szerintem, hogy a szállás külön utakon kérne fizetést, tehát mert önmagában az egy gyanús, nem?
Hát igen, hát ez végül is olyasmi, mint amikor a bank hív föl, hogy diktáld be a kártyaadataidat, tehát nyilván egy biztonságtudatossággal, mint amiről ugye ez a szignál is szól, ez védhető. És hát a másik dolog, ami hát javult a támadók részéről itt az utóbbi idők folyamán, ugye az emlegetett Tuskó Hopkins, Philip Jimmy és egyéb stílus, tehát most már nagyon szépen magyarosan, illetve hát a világ minden nyelvén tudnak jó minőségű szövegfordításokat készíteni a ChatGPT és hasonló nagynyelvi modellek segítségével. Tehát amikor ugye részinformációkat tudnak rólad, és jó stílusba érkezik ez a levél, akkor ez ugye sokkal megtévesztőbb lehet a hétköznapi átlag felhasználók számára, mint az átlag spammek átlag adathalászkísérletek.
Az esetleg jellemző, hogy milyen típusú szálláshelyek foglaló utazóknál jellemző ez a csalás. Arra akarok kiukadni, hogy esetleg egy magán szálláshely szolgáltató kevésbé védi az adatait, vagy kevésbé körültekintő, vagy nem használ olyan eszközöket, míg esetleg egy szálláshoz tartozó hotel mondjuk jobban védett, tehát ilyen megkülönböztetés tehető-e, vagy ilyen nincs?
Igen, ezt ilyen ökölszabálynak vagy tendenciának ugye elkönyvelhet. Hát sokszor ugye a kibertámadásoknak a történetében jól lehet látni, hogy először mindig egy beszállító partner, vagy egy esetleg gyengébben védett, kevesebb kibervédelmi költséggel rendelkező partnert törnek föl, hogy utána induljanak a nagyobb célpont irányába, mert akkor ugye már social engineering támadást is tudnak, meg akkor a partner nevébe tudnak hamis üzeneteket küldeni, tehát ez abszolút megfigyelhető, és hát végül is nem várható el egy átlag szálláshely forgalmazó kisvállalkozástól, hogy hát akkora büdzsével gazdálkodjon, mint mondjuk egy szállodalánc vagy egy Booking.com.
Tehát jellemzően a szállásnál találják meg az én adataimat, tehát nem az én Booking fiókomat törik föl, hanem a szállás oldaláról az én ugye? Adataimat ezek szerint.
Hát az így statisztikailag azt látni, hogy az ilyen Booking.com-mal kapcsolatos csalásoknak a döntő többségében nem magán a Booking.com-on volt. De hát ugye a Booking.com nevébe jeleznek vissza, és hát ugye említetted pont ezt a fizetést, tehát nem tudom, majd a vége felé akkor ilyen jó tanácsokkal is lássuk el.
Igen,
a hallgatókat.
Igen, ugye... azt kezdhetjük sajnos, mert nincs sok időnk, úgyhogy
a jó tanácsokat is, meg azt is, hogy az áldozatok hol kapnak ilyenkor, vagy kaphatnak-e kártérítést, ugye, mert gyanítom, hogy a Booking elhárítja ezt, hogyha nem nála történt.
Hát a banki csalásoknál is tulajdonképpen az van, hogyha én vagyok a balek, és ugye bediktálom a számla, meg kártya, meg mindenféle elérésemet a csalóknak, akkor ugye a bank ezért nem áll jót. Tehát, hogyha én hibázok, akkor nyilván itt a felelősség alól nem lehet teljesen kibújni. Hát mindenképp meg kell említeni azt, hogy ugye erős egyedi jelszót használjon az ember mindenhol. Ez azért egy fontos dolog, de ez, amit említettetek is, ez a fizetés, tehát ugye a Booking.com hivatalos platformján kell fizetni, illetve hát tulajdonképpen minden ilyen típusú csalásnál, most a Booking.com-ról beszélünk, de bármikor is, mondjuk egy bank vagy valaminek a nevébe érkezik egy ilyen adathalászkísérlet, akkor érdemes ugye nekünk közvetlenül kapcsolatba lépni, nem a linkre kattintani, hanem fölhívni, utána nézni, hogy tényleg van-e tartozásunk, tényleg van-e probléma, és itt is, hogyha megkeressük a Booking.com-ot egy ilyen levél után, akkor ők azt mondják, hogy hát kérem, itt nálunk minden rendben van, nem tudom, miről beszél.
Hát inkább a szállást kéne közvetlenül megkeresni, mert a Putin ezen kommunikál, tehát...
Hát igen, hát ez egy járulékos probléma, vagy hát igen, ezt tudjuk, meg ugye a kifizetésekkel is voltak gondjai, amikor ugye a szálláshelyekkel kellett, de mondjuk általános érvényűnek ezeket a gyanús kéretlen üzeneteket, akik sürgetnek, mellékelnek egy link, mellékelnek egy csatolmányt, akkor azt mindig fenntartással kell fogadni, sose szabad annyira kapkodni, sietni, hogy az ember ne gondolja át, hogy ez most tényleg nekem jött, tényleg kell-e pluszba fizetni, legyen egy jó vírusírtó a gépen, ami mondjuk az adathalásztámadásokat is legalább jól leszűri, és hogyha ilyen gyanús tevékenységeket tapasztalunk, akkor hát jelenthetjük a problémát a platform ügyfélszolgálatának itt is, meg hát más esetekben is. Ha esetleg pénzügyileg pedig visszaélés gyanúja merül föl, akkor rögtön a bankot érdemes értesíteni, vagy a hitelkártya szolgáltatót.
Oké. Nagyon szépen köszönjük az információkat.
Köszönjük. Résen kell lenni ezek szerint mindenhol, ami az online térben zajlik. Köszönjük. Jó.
Hát, ha most télen beszéltünk volna, akkor a síeléssel kapcsolatosan lett volna a magyarulással. Tehát a csalások azok mindig itt vannak.
Így van. Oké, köszi még egyszer. Szép napot neked, szervusz.
Köszi, sziasztok!
Csizmazi a Darab Istvánnal, az Eszett termékeket forgalmazó Szikontak Kft. Kiberbiztonsági szakértőjével beszélgettünk, és írja Roberto, hogy Cyber doktor urak, a bookingos esetekben is működhet, hogy egy gyanús levél alapján közvetlenül írunk egy üzenetet az alkalmazásban a szállásadónak. Kérdőjel, felkiáltójel, minden van a vége. Ez biztosan működhet, sőt, egyébként én a foglaláskor...
Ez egy jó rendszer.
Én amúgy is így levelezgetek a szállásadóval, csak azért, hogy legyen egy ilyen kapcsolat, tehát a semmire is írok, hogy köszi, megkaptam vissza, vagy még te bármit, csak legyen egy ilyen kommunikációs kapcsolat, na az legyen, hogy megcsináltad a foglalást, és majd érkezel valamikor, és akkor esetleg ott valami olyasmi derülnek
ki. Fölmerül benned, hogyha a gyanús, hogy akkor a booking rendszeren keresztül jutottak az adataidhoz, hogyha a bookingon belüli levelező rendszerben írsz a szállásnak, hogy akkor azt és láthatja-e a csaló. És
szerintem ez nem így működik, hogy ő ott ül a gép előtt, és tök online-ban van, és amit igen. Írsz, azt rögtön levágja, és majd ő válaszol, tehát szerintem azért ekkora erőforrás nem tesznek bele.
De szerintem, ha teljesen biztosra akarsz venni, most ezt most tök laikusként mondom, akkor telefonon hívott fel.
Persze, az úgy amúgy is ott megkapod a visszaigazolásba, hogy az elérhetőséget a szállásadónak, akkor így van, rá kell csörögni, hogy mi a helyzet ezzel. Ez a legjobb valószínű.
Nos, hát ennyi fér bele, itt van Schmidt Andi, és akkor rögtön megyünk is tovább.
Már ennyi az idő?
Ennyi az idő, úgyhogy majd...
Akkor nem sokára lehetek, nem sokára megnyílik az evős időablak. Már nagyon
éhes. Mikor nyílik?
Hát fél óra múlva, de hát ez rettelet, és ez még csak 14 órás koplalás.
Hát, miből gondolod, hogy 13 óráról 14-re kitolod a koplalás időt, akkor te majd rögtön ilyen friss üde és fiatal... délceg, fiatal
ember. Biztos, hogy így lesz. Majd nézd meg, döbbensz az adás végére, hogy ki jó veled szemben.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral.